Mennyi Atyám, én köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk, és köszönöm azt, hogy te itt vagy velünk, hogy szeretsz bennünket, Uram, hogy jó vagy hozzánk, Uram, hogy nagyszerű dolgokat csinálsz, Uram, közöttünk, nagyszerű dolgokat csinálsz bennünk, és Uram, azt, hogy a te igéd itt van a mi kezünkben. A te igéd az egy király dolog, Uram, az nagyon jó dolog, Uram. Az igéd, Uram, az megmutatja a te szívedet, az beszél rólunk, az élő tud lenni a te kezedbe, Uram. Olyan élő, hogy itt ülhetünk néha egybe a terembe, és meg vagyunk lepődve, Uram, azon, hogy lehet, hogy valami ennyire a szívemhez szól. Uram, mi köszönjük azt, hogy te akarsz beszélni az embereiddel, akarsz beszélni a népeddel. Hogy te nem egy olyan Isten vagy, aki elrejted az akaratodat, és utána, hogyha valaki nagyon kitartó, és nagyon okos, meg nagyon bölcs, meg különleges, akkor megismerheti, hanem Uram, te szeretnél beszélni a népedhez. Te még akkor is beszélsz, ha nem figyelünk. Én arra kérlek, Uram, hogy ma mégis segíts figyelni. Küld el a lelkedet, Uram, adj egy békességes hangulatot, adj nyitott szíveket, attól, hogy meghalljuk, Uram, mindezt, amit mondani akarsz. Jézus nevében. Amen. Amen. Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a római levélnél. Annak is a 8. fejezeténél. Szeretnék egy verset felolvasni. Én úgy gondolom, hogy ha egy ideje keresztény vagy legalább már 2 éve, akkor biztos kívülről tudod ezt a verset. Ez így hangzik. Róma 8:28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Micsoda vers, nem? Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Na, van vers, amit én nagyon szeretek olvasgatni, ez a vers. Ezt gyakran szeretem elővenni, gyakran szeretem hallgatni, és gyakran szeretem mondogatni. Ez egy jó kis vers. Mert mit is jelent ez a vers? Valami olyasmit, hogyha elképzeljük, ez olyan, mint hogyha lenne egy gigantikus csúzli. És akármennyit megy az ember lefele, akármennyit húzzák a csúzli kosarába lefele, akármennyit zuhan, minél lejjebb van, annál magasabbra lövi ki a csúzli. Ilyen ez a dolog, amiről ez beszél, hogy bármi van, a lehető legrosszabb, a lehető legjobbá válhat. Minden a javunkra szolgál. És hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez a gondolat, hogy minden, ami történik velük, abból jó lesz? Hát úgy, hogy van egy Isten, aki erre képes. Képes a lehetetlen helyzetekből ilyen csúzliszerű helyzeteket kreálni, készíteni ezen a világon. Ő mindent jóra tud fordítani. És ez egy nagyon jó dolog, és ezt legtöbben tudjuk. Erről legtöbben hallottunk már. De mindnyájan tudjuk azt is, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor ezt elég nehezen hisszük el, nem? Vannak olyan helyzetek, amikor ezt nehezen hisszük el, amikor körbenézünk, és fölmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan lesz ebből bármi jó. Körbenézünk, és azt mondjuk, hogyan lesz bármi jó nekünk. Ebből nem lesz semmi jó. És kiáltunk éppen ezért, hogy ez a valami, ez a helyzet, az életünk változzon meg. Mert ez rossz. Ez egyáltalán nem jó. És hogyha ez a dolog nem változik, akkor sokszor egy nagyon mély küzdelembe esünk. Egy nagyon nehéz helyzetbe. Mert nem az a legnagyobb küzdelmünk, hogy szenvedünk a körülményektől, ami miatt kiáltunk, hanem az lesz a legnagyobb küzdelmünk, hogy az ilyen helyzetek elveszik a biztonságérzetünket. Elveszik a bizalmunkat. Bizonytalanok leszünk. És azt veszük fel a kérdést, hogy akkor biztos jó irányba mennek a dolgok? Biztos, hogy Isten kezében minden rendben van? És hogyha mi nem hiszük el azt, hogy jó lesz, hogy minden rendben van, és ez az érzés legyőz bennünket, hogy baj van, ez nagyon rossz, és ez azt jelenti, hogy itt nem mennek jól a dolgok, és nem is fognak jól menni a dolgok. Ha legyőz az érzés, akkor elkezdünk szenvedni még mélyebben, mert attól szenvedünk igazán, hogy Isten miért engedi azt, ami történik. Ez a gondolat. Tépi, nem tudom, hogy ti volt már veletek ilyen dolog, hogy volt valami nehéz helyzet, de az a nehéz helyzet nem is volt annyira nehéz, mint az a sok gondolat, amit ez eredményezett. Hogy lehet, hogy Isten ezt engedi? Hogy most mi van? Most én csinálok valamit rosszul? Vagy Isten csinál valamit rosszul? Mi a rossz? Mi nem működik? És ez a tehetetlenség, ez a bizonytalanság annak érzete, hogy mi van, hogyha nem lesznek jók a dolgok, ez elég marcangoló. Amikor fölmerül két kérdés, hogy Mi van, ha Isten nem képes segíteni? Én itt kiáltozom, hogy változom meg, ez a rossz dolog, de nem változik. Mi van, nem képes segíteni? Vagy még rosszabb? Mi van, képes, de nem akar segíteni? Úristen, akkor meg aztán még nagyobb bajba vagyok. És bármelyik is lesz igaz, bármelyiket találjuk igaznak, az ember könnyen elveszti a hitét. Bármi miatt vagyunk, ahol vagyunk, bármit gondolunk a helyzetünk okának, egy ilyen helyzetben legyen az, hogy Isten nem akar segíteni, vagy nem tud segíteni, ez egy nagy reményvesztést okoz, hogy mi lesz így velem. Na már most, hogyha az ember nem ismeri Istent, akkor ezen a játékon nagyon végig sem megy. Ha nagyon rossz dolgok történnek vele, akkor egyből elveszíti a reményt. Egyből nehéz neki. És az ember ilyenkor megkeseredik. Nem? Amikor azt érzi, hogy azt hittem jó lesz, de nem lesz jó, csak csalódok, és ez így is marad, és ez egész tök rossz, és tök rossz irányba vagy, és én nem tudok rajta segíteni, Isten meg nem tud, vagy nem akar. Az ember megkeseredik. Szóval bármennyire szép ez a vers, vannak helyzetek, amikor azt érezzük, hogy ez a vers nem sokat segít. Vagy legalábbis küzdünk vele, hogy ezt megragadjuk. Én szeretnék egy történetet mesélni egy emberről, nektek. Ezt a történetet a Mózes első könyve tartalmazza. Ez egy csodálatos könyv, az egyik kedvenc könyvem a Bibliában. Ez a történet egy József nevű fickóról szól. Nagyszerű fickó. Jó kis történet. Ez a József egy Jákob nevű úriember fia volt, Jákob pedig Izsák fia volt. Izsák meg az a valaki volt, aki Ábrahám fia volt. Szóval így néz ki a nagy nemzetség táblázat. Így illik kezdeni egy komoly tanulmányt valakinek az életéről. Ugye Ábrahám volt az, akit Isten kiválasztott, és azt mondta, hogy én szövetséget kötök veled. És Ábrahám mondta, oké, szövetség ide-oda, meg tök jó, de nekem meg nem lesz gyerekem, pedig azt nagyon szeretnék. És akkor Isten mondta, hogy lesz gyereked, én ígérek neked egy gyereket, és az volt Izsák, az ígéret gyereke. És Izsáknak meg volt egy Jákob nevű gyereke. És Istennek a nagy terve ment ezeken az embereken keresztül, és Jákobnak meg volt 12 fia, és az egyik volt József. És ez az a Jákob, akit később Izraelnek hívnak. Innen származik Izrael népe, ő volt az ősatja. És Izrael 12 törzse pedig Jákob 12 fiából ered. Micsoda gyönyörű dolgok rejlenek a nemzetség táblázatokban, nem? Na már most, József volt az egyik fiú. És József életéből sokat tudunk tanulni ám. Nagyon sokat. Ez egy nagyon jó kis történet. Mert ő neki, ugye voltak gondjai, némi nemű gondjai az élete folyamán. És a gondjainak egyik jó része az emberi kapcsolatokban rejlett. Szóval voltak küzdelmei az emberi kapcsolatok terén, elmondhatjuk. Nem bántak vele túl jól. Méghozzá sokszor a testvérei nem bántak vele túl jól. És az érdekes az, hogy ahogy beszéltem erről a keserűségről, meg nehéz helyzetekről, az, hogy hogyan bánnak velünk az emberek, meg az emberi kapcsolatok, ezek nagyon gyakran eredményeznek olyan helyzeteket, amiben megkeseredhetünk. És ez igaz mind hívőkre, mind nem hívőkre. Sőt, én most előrevetítem, és talán ti ebbe egyetértetek, de az én tapasztalataim szerint, ami azért mondjuk nem 100 év, hanem csak 24, de én azt látom, hogy az összes lehetséges dolog közül az egyik legerőteljesebb. Ez a dolog, az emberi kapcsolatok, az emberek azok, akik a legtöbb keserűséget okozzák. A legtöbb keserűséget okozzák a szívünknek, és ő miattuk kerülünk legtöbbször olyan helyzetbe, amire azt mondjuk, hogy nehéz. Na már most, mit olvashatunk Józsefről, akinek volt ilyen nehézségekben része? Ugye a története a 37. fejezetbe kezdődik, és azt mondja, hogy Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövemény volt Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyáját legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Ziplának apja feleségeinek fiai mellett. Apjának több felesége volt, így jött össze 12 gyerek. Ez ilyen feleségkímélő módja a gyereknemzésnek. De úgy gondolom, hogy ezért nem annyira követendő példa. Szóval, József rossz híreket hordott róluk, mármint a testvéreiről, apjuknak, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, és ezért tark ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Nem megy neki jól a történet. Ezt mondta nekik, hallgassátok meg csak azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn, az én kévém fölkelt, és álva is maradt, a ti kévétek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei azt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk, és még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Szóval József rosszul indul. De az első dolog, amit tanulhatunk az ő esetéből, hogy az emberi kapcsolatokban tapasztalt problémáinkban némi nemű szerepünk is lehet. Fölmerülhet ez a gondolat. Hogy úgy mondjam, az, hogy a testvérei nem voltak jóba Józseffel, az nem tökéletesen és teljesen a testvérei hibája. Szóval Józsefnek benne volt a keze. Azért első körben egy kis kedvenc besúgóval van dolgunk, nem? Rossz híreket hordott a tesókról, és ezt nem, a tesók nem, én egy ideig legkisebb voltam, még az öcsém meg nem született, amikor 10 éves voltam, és nem szerették a bátyáim, hogyha besúgóként viselkedtem, még az sem, hogyha a szüleim kis kedvencként kezeltek. Aztán a dolgom még csak tovább rontotta azt, hogy elkezdte mesélni az álmait. Mert nem elég, hogy megpróbált az apjánál bevágódni, de ez, ahogy besúgta a testvéreit, de nem várt az úrra. Lehet, hogy az úr kijelentett valamit, de egyből ment az emberekhez és nyomatta. Én leszek itt valaki, jobb, hogyha tudjátok. Én tanító leszek. Csak hogy tudjátok, hogy egyszer ti ültök ott, én meg itt állok. Szóval ezt csak úgy mondom, ezt álmodtam az úrtól. Az úr mondta, az kijelentette. Csak mondom, most mit vagytok úgy oda? És néha mi tudunk rásegíteni arról, hogy az emberek ne kezeljenek olyan kedvesen bennünket, nem? Főleg, hogyha idő előtt az óruk elé dörgülünk valamit, aminek a jelét még az úr semmilyen szinten nem mutatta az életünkben, nem? Senki sem örül neki, hogyha valaki oda megy és elkezdi mondogatni, hogy ő proféta lesz, és elkezdi mondogatni, hogy minden szavamat most már vegyétek úgy, mint Isten szavát, úgyhogy még eddig egyéb kézláb értelmes kijelentés nem jött ki a szájából. Szóval ez egy jó tanúság, csak hogy ez legyen ott a fejünkben, hogy megyünk végig a történeten. De mégis a legnagyobb nehézségeinek a forrása azért a testvéreinek a gyarlóságában rejlett. Ezt tegyük hozzá. Szóval nem került volna abba a helyzetbe, ahova, hogyha nem, hogy mondják ezt szép szóval, ha nem ilyen rohadékok a testvére, nem, ez nem szép szó. Hogy van? Ne haragudjatok. Még mindig a folyamaton megyek át, hogy Isten átformálja az én nyelvezetemet valami ájtatos, egy szentebb hangzásba. Szóval, szemetek voltak. Szemetek voltak a testvérei vele. Ugyanis azt olvassuk, hogy megyünk tovább a 12. verstől, hogy apja, Jákob apja, aki ugyancsak nem volt tisztában a helyzet, de és ő is adta a lovat a helyzet súlyossága alá, elküldi Józsefet, hogy menjen el kikémleni megint a testvéreit. Ilyen szépen fogalmaz. Az apja azt mondta neki, menj el és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid. Nézd meg, hogy jól van-e a nyáj. Azután számolj be nekem. Szóval ez jól vannak-e. Igazából csak az érdekelte őt, de valószínűleg az is érdekelte, ha valami nincsen jól. Na és ahogy elmegy József a testvérei után, akik éppen a jókat legeltették, ahogy jön feléjük, már látják a távolból, és egy kisebb fajta beszélgetés alakul ki a testvérek között, ami így hangzik. Azt, ha József hallotta volna, gyorsan visszafordult volna. Amikor távolról meglátták, még mielőtt közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak, nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg, majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Hát látszik, hogy nem volt olyan fényes a kapcsolata a testvéreivel, de a lényeg az, hogy elhatározzák, hogy megölik. De ugye 11-en voltak, és a 11-ből mindig vannak, akik nincsenek benne a buliban, nem? Mindig vannak olyanok, akik mindig azt mondják, ne, ez nem lesz jó, valami baj lesz ebből. Hát itt is voltak. Rúben és Júda is lelkiismereti válságba került a fiak közül. Először Rúban szólalt fő, hogy ne öljük meg, csak dobjuk bele a kútba. Ez egy kicsit jobb lesz nekem, könnyebb lesz a lelkem. Aztán beledobták a kútba, de erre Júda mondta azt, hogy ne csinálj, inkább csak szedjük ki a kútba és adjuk el. Ne tapadjon már vér a kezünkhöz, csak odaadtuk, eladtuk. Igazából ez csak kereskedelmi dolog volt, az nem bűn. Kereskedni meg nem bűn. Na mindegy, szóval ezért elindulnak vissza végül Júda. Ez a Júda volt az egy, a leg, a, nem ő volt, a Ruben volt a legidősebb. Na mindegy, de Júda Júda volt a legidősebb? Ruben, akkor jó. Szóval Júda meggyőzi mégis őket, és visszacaplatnak a kúthoz, és megpróbálják fölhúzni Józsefet, aki már nincs a kútban, mert ez az eladás ötlet másoknak is eszébe jutott, arra járt egy midjáni karaván, akik ugyanezzel az ötlettel éltek, hogy oda néz, itt van valaki a kútba, adjuk el jól az izmaelieknek, mert ebből jó pénz van. És végül eladták az izmaelieknek, és elvitték Egyiptomba, és eladták őt szolgának. Na már most 17 évesen ez egy rossz indulás az élethez, nem? Sehol diákhitel, meg ilyenek. Eladnak Egyiptomba rabszolgának. És az élete egy nagyon nehéz időszakba érkezik el. És azért meg kell látni azt, hogy az élete nehéz, egyedül a testvéreinek köszönheti, meg annak, hogy szemetek a testvérei vele. Emberi gyarlóság vezette oda. És elkezdődik ez a rajta kívülálló dolgukból fakadó eseménysorozat, ami egyre nehezebbé válik. Nem tudok beszélni, nem baj. És ahogy ezek az események egyre rosszabbra és rosszabbra fordulnak, azt látjuk, hogy egyre inkább emberi gonoszságból fakad az, hogy az ő sorsa az rosszra fordul. Azért, mert az emberek szemetek vele. Ugyanis azt olvassuk a 39. fejezetben, hogy eladják egy Potifár nevezetű ember házába, aki a fáraó egyik főembere volt, és abban a házból szolga lesz. No de, annak ellenére, hogy ilyen rossz fordulatot vett az élete, ő nem kezd el csapkodni, meg nem kezd el lázadni, hanem egész rendesen dolgozik. Sőt, annyira jól dolgozik, hogy azt mondja itt az ige a 39. fejezet második versében, hogy de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és az egyiptomi urának házában él. Szóval nem is külön élt, hanem benne a házban. Látta az Úr, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményesét teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és házi szolgája lett. Aztán háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának egész vagyonának felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta az egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Szóval úgy néz ki, hogy a dolgok jó irányt vettek. Volt egy kis hullámvölgy, de újra egyenesbe vagyunk. Itt jól jönnek a dolgok. No de, bejön a képbe Potifár felesége. Ugye? Potifár felesége. Mert azért hozzá rakja itt a Biblia ezt a kis mondatot, hogy Józsefnek szép termete és szép arca volt. Jó képű volt. És hát Potifár felesége meg szemet vetett erre a Józsefre. Tetszett neki József, sudár férfiú, ifjonc. És elkezdte megkörnyékezni. És megpróbálta rádumálni, hogy ott legyen valami közöttük. És József nagyon érzekesen válaszolt, bár eladták őt, és az élet elég rossz irányt vett, ő mégis egy nagyon érdekes dolgot csinál, hű marad az Úrhoz. A szívében azt mondja, hogy bár nincs itt a Potifár, ő nem látja, bár senki nincs itt, és nem tudja meg, és valószínűleg ezek a Potifárnak a felesége se volt egy csúnya nő, de azt mondja, hogy nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem a háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Szóval annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy Isten engedte, hogy tök rossz dolgok történjenek az életéből, megtartotta szívébe Isten fontosnak, meg Isten útjait. És azt mondta, hogy engem nem érdekel, én szerintem ez nem helyes, Isten előtt nem helyes, a Potifárral se lenne egy jó fej dolog. Én nem akarok tett semmit, hagyjál engem békén. Na már most ez a nő egy akaratos nő volt, egy céltudatos nő, nem engedte ezt annyiban. Egyik nap úgy döntött, hogy megerőszakolja Józsefet. Igen, ez itt Egyiptomban így ment, a fő emberek házába. Szóval megpróbálta elkapni ugye Józsefet, aki úgy gondolta, hogy szégyen a futás, de hasznos. Fogta magát, hátat fordított, kirohant. De ez a nő annyira fogta, hogy egy darab ruhát így leszakított róla. És annak ellenére, hogy József megmaradt tisztán, hűségesen Potifár előtt és hűségesen Isten előtt, megint emberi gonoszságból egy elég kínos helyzetbe jut, mert ennek a Potifárnak a feleség elkezd hazudni. Annyira sértette ez az ő női hiúságát, ami amúgy csak mesékben van, mert a nőknek nincsen hiúság. Ezek a bibliai gonosz nők, de az átlagos nőknek nincsen hívságuk. És nem akartam semmi rosszat mondani a lányokról. Tényleg, én itt ilyen lányokat találkozok ebben a gyülekezetben, akik nagyon rendesek. Semmi Potifár feleség félénk. Szóval, lépjünk tovább. Szóval, elkezdett hazudozni a Potifár feleség, és azt mondja, hogy így beszélte el a férjének a dolgot, hogy bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem, szóval ő erőszakoljon meg. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Valahogy érdekes lehet, hogy történik ez a hozza a ruhát, ami kicsit meg van tépve, szóval megtépte, és itt ledobta hozzám, és elfutott. Nem tudom, ez egy őrült. Szóval hazudott a Potifárnak, ami miatt Potifár égtelen haragra gerjedt, és bedobta őt egy börtönbe. Szóval itt van, hogy már dolgok jól mennének, és itt van egy undorító emberi dolog, egy igazán szemét dolog, na bocsánat, most már beszéljük meg, ez nem csúnya, nem egy rossz szóma. Szemét dolog, és emiatt megint rossz irányt vesz az élete. Börtönbe kerül. De az érdekes az, hogy megint nem keseredik meg, és megint nem csinál, nem mondja azt, hogy mindenki pukkadjon meg, beül a cellájába, és csak puffog, hogy miért ilyen Isten vele, meg miért milyen szemetek az emberek vele. Hanem azt olvassuk, hogy az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltét tette a börtönparancsnok előtt, és a börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak. Szóval azt látjuk, hogy a börtönparancsnok átadja a foglyoknak a szolgálatát Józsefnek. Szóval József nem megharagudott, hanem, és nem azt mondta, hogy mindenki dögöljön meg, hanem elkezdett szolgálni. Továbbra is hű maradt, továbbra is rendes gyerek maradt. És megint úgy tűnik, hogy dolgok talán jóra fordulnak, főleg akkor, amikor a királynak, a fáraónak, a pohárnoka, meg a sütőmestere, ez milyen, hogy van saját sütőmestered? Ez nem semmi, csinál reggel kenyeret, meg fispék sütit neked. Szóval a sütőmestere börtönbe kerül, vétek én embereket börtönbe csukni. Szóval börtönbe csukják ezt a két embert, és ez a két ember egy éjszaka, mind a ketten ugyanazon az éjszaka álmodnak valamit. És elmondják ezt Józsefnek, hogy figyelj, ezt álmodtam, meg azt álmodtam. József ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hagyjatok engem békén, engem eladtak rabszolgának, a Potifár felesége miatt itt rohadok a börtönbe, hagyjatok már hülye álmaitokkal engem. Kit érdekelnek, hogy mit álmodtok? Kit érdekel, hogy mit álmodtok? Ahelyett megfejti nekik az álmukat. És az álom úgy nézett ki, hogy az egyiket Isten 3 nap múlva föl fogja emelni, és meg fog kegyelmezni neki a fáraó, és szabad lesz újra, másikat meg fogja ölni a fáraó. És ez meg is történik, de József annyit mond ennek a pohárnoknak, aki végül a szerencsésebb volt, nem értem, hogy a sütőmester, én a sütőmestert választottam volna a fáraó helyébe. Szóval azt mondja a pohárnoknak, hogy figyelj te pohárnok, hogy azért itt kiszabadulsz, mert ezt Isten megmutatta nekem, hogy ez fog veled történni, létszik, mondja már pár jó szót a fáraónál, hogy kiengedjen. Tudod, közelébe vagy te, vagy a pohárnok, együtt tisztok. Mondd neki azt, hogy engedje már ki ezt a Józsefet, mert jó gyerek. És mit látunk? Úgy kezdődik a 40. fejezet, hogy 2 esztendő múlva. Na már úgy néz ki, hogy ez a pohárnok elfeledkezett valamiről. Kiszabadult, és úgy mondjon, elfelejtette. Elfelejtette Józsefet. Megint, amikor már lehetett volna egy kis szerencsé, hogy kijut innen, szemetek voltak vele. Ő jó fej volt, de vele szemetek voltak. Szóval ez jellemzi József életét. És József, ahogy nézi az életét, hogy ő jót akart csinálni, akkor azért föltette volna a kérdést, most mi van? Most komolyan Isten, mi van? Én próbálom itt a jót tenni, te meg csak rosszat adsz, mert nagyon úgy tűnik. És nem lett volna meg vajon minden joga Józsefnek, hogy azt mondja, hogy elegem van az egészből, elegem van belőled Isten, elegem van belőletek emberek. És mondhatta volna, hogy figyelj, én a jót próbálom tenni, az elején próbáltam segíteni az apámnak, mert az ő szemszögéből ez így néz ki, ez nem besúgás, én próbáltam segíteni apámnak. Utána Isten adtál valamit a szívem, én azt próbáltam megvalósítani, és csak baj jött belőle. Én próbáltam jó fej lenni a Potifár házában, én próbáltam jó fej lenni a börtönben, semmi nem jó nem sült ki belőle. Csak rossz dolog sült ki belőle. Erre eladnak szolgának, aztán bedobnak börtönbe, hűséges maradok hozzád, és csak rossz dolgok történnek velem. És fölteheti a kérdés, hogy most miért is higgyek tovább, miért is bízzak? Miért legyek kedves az emberekhez? Mindenki azt csinál velem, amit akar. És nem jó dolgokat csinálnak velem. Ki vagyok szolgáltatva nekik? Nem gondolhatta ezeket József, hogy elegem van? Szerintem igen. Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy a hitünk egyik legnagyobb próbája az az, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, amikor emberek, emberi kapcsolatokban minket sérelmek és fájdalmak érnek. És én annyiszor láttam ezt, sőt, én annyiszor, én magam is tapasztaltam, nekem is ez volt az egyik legnehezebb, hogy az emberbe fölmerül a kérdés, hogy hogyan higgyek most? Hogyan lehet Isten mindenható ott? Hogyan tudja jóra fordítani a dolgokat ott, ahol az emberek szabad akarata jelen van? Nem? Nem egy nagy hit kérdés ez, hogy mégis, Isten, te tudom, hogy jó dolgokat csinálsz, de szabad akaratot adtál az embereknek. Azt csinálnak, amit akarnak. És nem jó dolgokat csinálnak. Egyáltalán nem jó dolgokat csinálnak. Hogyan bízzak benne, hogyan bízzak abba, hogy az egész az jól fog elsülni? Hogyan bízzak abba, hogy ebből az egészből jól fog kisülni? Mert ők azt tesznek, amit akarnak, és ez az én életemre hatással van. És én azt láttam, hogy a legtöbb ember ilyenkor megkeseredik, és elveszti a hitét, és összeomlik. Ez egy nagyon nehéz helyzet, de mégis nem úgy van, mint ahogy mi látjuk. Mert bár nehéz hinni, és bár nagy próbája ez a hitnek, főleg akkor, amikor ez nem rövid ideig tart, nem? Mert amikor egyszer valaki beszól neked, az oké. De úgy érzed, hogy most már évek óta igazságtalanok veled, az már sokkal nehezebb, nem? Ha úgy érzed, ha csak azt látod, hogy igazságtalanok, és hogy egyáltalán nem igaz az, hogy ne lennének személyválogatók, hanem őt kiválasztják, ő vele jó fejek, őt fölemelik, ő most a sztár, engem meg rám se tojnak, akkor az embernek ez fáj. Sőt, lehet, hogy pont úgy, mint Józsefet, börtönbe raknak az emberek, nem? Az emberek börtönbe tudnak rakni azzal, hogy beskatujáznak. Azzal, hogy nem adják meg az értékünket. Azzal, hogy állandóan elutasítanak. Azzal, hogy lekezelnek. És az embert ez egy börtönbe rakja. És az, hogy néha emberek hogyan viselkednek veled, az ilyen nagy gátlás halmaz csinál az emberbe. És az ember börtönbe érzi magát. És azt mondja, hogy ők soha nem látják az értékemet, csak azt mondják, hogy értéktelen vagyok. És én jót próbálok csinálni, és rossz sül el. És én próbálom a szívembe azt tenni, amit Isten mutat, ők meg visszautasítóak velem. Hogy mi történik? És ők nem is látják a szívem. És ez egész olyan igazságtalan. És hogyha így viselkednek velem, akkor az életemből soha nem lesz semmi. Ha így viselkednek a gyülekezetbe velem, pedig itt van ez a szívemben, akkor soha nem lesz ebből semmi. Én nagyon szeretnék valamit csinálni, de észre se vesznek. És hogyha oda próbálok menni a pásztorhoz, az meg lekezel. Mi lesz ebből? És akkor az ember végén oda sem mer menni a pásztorhoz. Oda sem mer menni senkihez. És az ember azt érzi magáról, engem mindig elutasítak, engem mindig utálnak. Én mindig ebbe a börtönbe maradok. Amikor az ember ezt érzi, akkor mit csinál? Mert az életünk ilyenkor egy döntés előtt áll. És mindenképp egy döntés előtt áll. És hadd mondjam el, hogy én most egy kicsit kicsihangsúlyoztam az emberi dolgokat. Mert úgy gondolom, hogy ez egy nehéz terület. De bármi más ilyen helyzetbe hozhatja az életünket, hogy csalódunk. Amikor bármi más sokkol bennünket az életbe. Mert néha azt érezzük, hogy az életünk nem ott van, ahol lenni kéne. És baromira nem tudjuk, miért nincs ott. És nagyon szeretnünk egy másik helyre vinni, mert nekünk nem jó. Van úgy, hogy anyagi helyzetünk miatt vagyunk egy olyan helyzetben, azt mondjuk, most mit csinálsz, Isten, ebben mi a jó? Mondd meg már nekem, mi a jó ebben, mert ez nekem nem jó. Egyáltalán nem jó. Vagy egy tragédia történik. Én azért nem tudok erről sokat beszélni, mert nem halt meg még senkim. De azt láttam, hogy sokaknál ugyanígy a tragédia, az embert így leülteti, hogy milyen jó van ebbe az egészbe. Hogy lesz ebbe az egészből jó? Vagy betegség? És tudjátok, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, egy olyan helyzetbe, amit utálunk, amiben nem értjük, hogy mi történik, amiben nem értjük, hogy miért engedi Isten a dolgokat úgy történni, ahogy. Amiben nem értjük, hogy miért lehetne bármi jó, miért sülhetne ki ebből bármi jó. Akkor egy döntés előtt állunk. Egy nagy döntés előtt állunk. Dönthetünk úgy, hogy megkeseredünk, vagy úgy, hogy jobbá leszünk. Dönthetünk úgy, hogy megkeseredünk abba a börtönbe, amiben mások raktak. és azt mondjuk, hogy Istenem, elegem van. Elegem van belőled, elegem van az emberekből, elegem van mindenkiből, elegem van a dolgok állásából, elegem van abból, hogy imádkozom, de nem hallgatod meg. Elegem van az egészből, utálom, ami történik. És ilyenkor az a kísértés ott van a szívünkben, hogy mondhatjuk azt, hogy érted, én jó dolgokat akartam csinálni, most itt vagyok Egyiptomba, börtönbe vagyok, akkor már miért ne csináljam azt, ami egy kicsit jó nekem. Ott van ilyenkor a legnagyobb kísértés, hogy akkor azt csinálok, amit akarok. Kit érdekel Isten? Kit érdekezte? Kit érdekel, mit mondanak a keresztények? Én onnan tudom, mert én is találtam magam ilyen helyzetben, ahol azt éreztem, hogy meg akarok keseredni, és azt mondani, hogy nem érdekel az egész. Nem érdekel az egész. És most, vagy azt mondjuk, hogy nem azt, hogy nem érdekel az egész, hanem érdekel nagyon is az egész. De az viszont nem érdekel, hogy Isten mit gondol, majd én megoldom. Majd én helyre rakom az életemet. Láttam sok ilyen embert, aki azt mondta, hogy nem érdekel. Elegem van az egészből, mindig ez történik. Majd én most rendbe rakom is. Újra terveket sző, célokat tűz ki, és csinálja, és azt nem érdekel, hogy az jó-e, vagy nem jó, amit csinál. Lehet ez a döntésünk. De lehet az a döntésünk is, hogy olyanok leszünk, mint József, aki azon a helyen, ahol az élet igazságtalansága sodorta, azon a helyen, ahova emberek szemétsége vitte, ő hűséges maradt Istenhez. És ez egy elképesztő dolog, hogy bárhova is vetette a sors, ő azt mondta, hogy én a legtöbbet adom. Itt vagyok, nem ismernek el, nem jó fejek velem, de ahelyett, hogy elkezdte volna megváltoztatni a helyzetet, hogy jó legyen, ahelyett azt mondta, hogy ebben a helyzetben hogy tudok a legistenfélőbben viselkedni? Hogy tudok a leghűségesebben viselkedni? Hogy tudok a legjobban viselkedni az emberekkel? Elkezdett szolgálni, elkezdett áldani. Ahelyett, hogy panaszkodott volna, ahelyett, hogy föllázott volna, ahelyett, hogy átkozta volna az embereket, az Istent. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy kit érdekel az összes többi ember, inkább megváltoztatom ezt a helyzetet, hogy jó legyen. Pedig pánkodhatott volna és lázadhatott volna. És az egészben a szép az, hogy Isten tényleg csinált valamit. Hogy Isten tényleg valamit munkálkodott, és az jó volt. Mert az ő kezében minden jó lesz, mert ő mindent jóra formál. És bár a pohárnok ugye elfelejtette Józsefet, 2 év után valahogy csak eszébe jutott, és ez a pillanatnyi amnézia feloldódott, amikor a fáraó álmodott valamit, és az álom nagyon gyötörte őt, és akkor eszébe jutott a pohárnoknak, nekem volt egy komám lenne a börtönbe, aki tudott álmokat fejteni, lehet, hogy ő meg tudja mondani neked, hogy mi történt. Hogy miért kaptad ezt az álmot. És ez is történt, a fáraó leküldetett Józsefért, József följött, és József megfejtette az álmot. Mert az álom egy 7 csovány, meg 7 kövér tehénről, meg ilyenekről szólt, és azt mondta, hogy az álom annyit jelent, hogy most, ami következik, az 7 nagyon bő esztendő, utána meg egyből 7 nagyon szűk esztendő, amikor éhínség lesz. És nem csak, hogy megmagyarázta az álmot, hanem még egy jó tanácsot is adott, hogy ezért azt mondom neked, fáraó, hogy keres valami jófajta embert, aki tud ebben neked segíteni, és gyűjts össze minden élelmet a 7 bős bő esztendőbe, amennyit csak tudsz, hogy legyen elég a 7 szűk esztendőre. És ez annyira lenyűgözi a fáraót, hogy ez a csávó följött a börtönből, megfejti az álmot, meg ilyen jó tanácsokat osztogat, hogy azt mondta, hogy figyelj, csinál te. Miért nem csinálod te? Akkor te legyél ez az ember. És így lett ez a József, aki annyi viszontagságon ment keresztül, Egyiptom második embere. A fáraó alatt az első. A fáraó jobb keze. Aki rábízta az egész kormányzást, mondta, hogy intézzel mindent. Az én hatalmam a te hatalmad. Ami azért csodálatos, mert ahogy az éhínség elkezdődött, és tényleg elkezdődött, az éhínség nem csak Egyiptomot pusztította, hanem Kánaánt is. És mi volt Kánaánba? Akarom mondani, kik voltak Kánaánba? Hát Kánaánba volt Józsefnek a családja. Kánaánba voltak József testvére és apja és anyja. Az egész nemzetsége. És ahogy éhínség volt, és elfogyott az ő élelmük, és hallották, hogy te figyelj, Egyiptomban van gabona. És oda caplattak, hogy szerezzenek gabonát. És ugye kiderült, hogy ott a testvér, ez egy hosszú történet, nem mondom el, de kiderült, hogy az ott a tő testvérük, és így az egész éhínség ideje alatt József egész nemzetségének volt élelem. Isten tudta, mit csinál. Isten jó dolgot csinált. És hadd mondjam el, a legcsodálatosabb ebbe az, és megértitek, hogy miért szól ez a mi életünkbe. Mert Józsefet pont azok a dolgok, pont azok az igazságtalanságok, azok a szemétségek, a legnagyobb rosszak juttatták el amiket az emberek okoztak neki, ezek juttatták el őt arra pontra, hogy áldásra lehetett másokra. Sőt, pont áldásra lehetett ezekre az emberekre. Azok a sebek, amik miatt föltehette volna a kérdést, hogy Isten ezt miért engedett, hogy az életemben legyen, amik miatt megkeseredhetett volna az emberekre, pont ezek a sebek tették őt olyanná, hogy áldást tudjon adni. Ráadásul pont azoknak, akik ezeket a sebeket osztották. Milyen csodálatos. Elképesztő, nem? Azok a sebek, azok okozták a legnagyobb áldást. Ezek a sebek. És tudod, az életnek a nehézségei és sebei nem csak rossz dolgokat okoznak. Azt mondja Példabeszédek 20-30, hogy zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, a test belsejében is érzett csapások. Pont azok a helyzetek, amik azok a testvérektől jövő fájdalmak tesznek azzá az emberré, aki áldás tud lenni testvérekre. És tudjátok, József nem lett volna ez az ember, ha ütközben megkeseredik, és azt mondja, hogy pukkadjatok meg, menjetek a fenébe, te is Isten, te elkezdted, te kezd el, a fenébe menetel. Minden a javunkra szolgál, minden a javunkra szolgál. És Mózes, József így írta le az életét, ahogy a végén, még ott a testvérei ugye ott voltak, és a végén, miután meghalt az apja, a testvéreikbe újra följött a bűntudat, és azt mondta, hogy na, eddig csak azért nem bosszult meg bennünket, mert élt az apánk, most meghalt az apánk, most kampó lesz. És oda mentek, hogy jóval, elkezdtek már nyalizni Józsefnek, hogy minden jó legyen. És azt mondja nekik József, hogy ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Jóvá fordította az Úr. Milyen csodálatos. És tudjátok, a döntés a ti kezetekben van. A döntés a mi kezünkben van. A mi kezünkben van. Isten hűséges. Isten jó. Isten jó. Isten jó. Jó dolgokat csinál. És a döntés a mi kezünkben van. Hogy ezt elhisszük, miközben dolgok történnek, amik nehezek, vagy nem. A döntés a kezünkben van, a te kezedben, hogy bármi is van az életedben, de tényleg bármi. Tudom, hogy vannak nagyon nehéz dolgok, nekem is van részem nagyon nehéz dolgokban, de a te kezedben van az, hogy megkeseredsz Istenre, és azt mondod, hogy teszek, amit akarok, most meg engem nem érdekel, hogy mit gondol Isten, bármilyen szituba is kerül az életed, azt mondod, hogy itt vagyok, megpróbálom itt a legjobbat kihozni, megpróbálok hűséges maradni Istenhez, megpróbálok hűséges maradni az emberekhez. És nem azon kattók, hogy miért vagyok itt, és nem azon kattók, hogy rakhatom helyre az egészet, hogy rakhatom helyre a körülöttem levő embereket. És tudom tényleg, hogy ez nehéz. Főleg a gyülekezetben. Mert az addigi tapasztalatom szerint semmi nem tud nagyobb keserűséget okozni egy keresztény emberben, mint a többi keresztény ember, mint a gyülekezet. A Krisztus egyházának semmi nem okozott akkor a pusztítás a történelem során, mint Krisztus egyháza. Ez egy szomorú dolog. De igaz. És nehéz ilyenkor, nehéz a belül látott igazságtalanságban nem azt mondani, hogy Isten, hagyjuk a fenébe ezt az egészet. A te döntésed, hogy hiszed-e azt, hogy minden a javunkra szolgál, vagy sem. Mert a Biblia azt mondja, hogy minden a javunkra szolgál. És a legérdekesebb ebbe az, és hadd fejezem be ezzel, a legérdekesebb az, hogy ez a vers így szól, amit az elején fölhoztam. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azt mondja, hogy azt pedig tudjuk. Pál mondta azt sokszor a leveleiben, hogy mindenképpen szeretném, hogy erről meg erről tudjatok. Vagy erről nem tudhattok, vagy ezt tudnotok kéne. De nem ezeket mondja itt Pál. Azt mondja, hogy azt pedig tudjátok, mindenki tudja. Tudjátok, ha megtérünk, és én ezt a saját tapasztalatomból mondom, valami belül azt fogja mondani, hogy azért rendben vannak a dolgok. Valami mindig azt mondja, hogy választhatod azt, hogy úgy gondolod, hogy nincs olyan nagy baj. Mindig érzem, hogy az, hogy hitetlen vagyok, és az, hogy panaszkodom, és az, hogy lázadok, az egy döntés. Van lehetőségem nem azt dönteni. Valahogy belül tudjuk. Csak ez az emberek legnagyobb, egyik legnagyobb hibája. Ez a ti legnagyobb hibátok, és az én legnagyobb hibám is. Ezzel küszködünk, ez egy kísértés. Mert szeretjük sajnálni magunkat. Azt meg még jobban szeretjük, ha mások sajnálnak bennünket. Pedig a dolgok jól mennek. És még akkor is szeretjük, hogyha sajnálnak bennünket, hogyha ez annak az árába kerül, hogy Isten hírneve csorbul. És ebben élen járok. Szeretek panaszkodni. És ez egy rossz dolog. Mert Isten hírneve csorbul. Mert Isten jót formál az én életembe, a ti életetekbe is. Ezt pedig tudjuk, hogy ott van. És mondhatjuk, hogy nehéz az élet. Nehéz. De hadd mondjam el, az élet Isten nélkül nehéz. Úgy nehéz. Úgy nehéz, hogy ugyanolyan nehéz és szemét dolgok történnek, és igazságtalanság az emberekkel kinn a világban, mint velünk, de nekik nincsen ez a vers, hogy ezt Isten javukra szolgálja. Senki nem fordítja azt az ő javukra. Senki nem fog jót kihozni belőle. De nekünk igen. Nekünk igen. És döntenünk kell, hogy elhisszük. Döntenünk kell, hogy ezt megragadjuk. Döntenünk kell arról, abba, hogy elhisszük, hogy Isten jó. Mert ő jó, mert ő hűséges. Mert ő mindent jóra fordít. És ő mindent kifizetett már értünk. Ő a legnagyobb árat odaadta azért, hogy nekünk jó legyen. Nincs olyan messzeség, amiért nem menne el, hogy nekünk jó legyen. Méltó a bizalmunkra. Méltó arra, hogy higgyünk benne. És ő mindenható. És mindent a javunkra fordít. Szóval fogadjuk ezt el, ragadjuk ezt meg. És hogyha te úgy vagy itt, hogy nem ismered még Istent, hadd mondjam el, hogy néha küszködünk mi keresztények, néha azt mondjuk, hogy alig tudjuk ezt elhinni. De az idő mindig megmutatja, hogy igaz. Még ha küszködünk is, az idő mindig megmutatja, hogy igenis, Isten a javunkra szolgál mindent. Mi itt nem megpróbáljuk bemagyarázni magunknak ezeket a dolgokat, hanem megtapasztaljuk őket. Szóval tudd azt, hogy Isten kezébe az életed biztonságban van. Tényleg, bármi is történik, bármit is csináljanak veled az emberek. Szóval tartsd az ő kezébe, ne a sajátodba. És ha eddig nem raktad a kezébe, hát rakd ma. Legyen ez a napja. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, én köszönöm neked azt, hogy itt vagy velünk, és hogy szeretsz bennünket, és hogy jó vagy hozzánk, Uram, és hogy jó dolgokat csinálsz az életünkben, még ha nem érezzük ezt. És kérlek, bocsáss meg nekünk azért, hogy annyit panaszkodunk. És sokszor tudjuk azt, hogy igazából nincsenek olyan rosszul a dolgok. Sokszor érezzük azt, hogy hát ez itt még nem a vég. De mégis beszélünk róla, hogy mindjárt itt lesz. Már csak két lépés, és itt a vég. Uram, bocsáss meg nekünk azt, hogy néha úgy döntünk, hogy nem akarunk hinni. Néha úgy döntünk, hogy meg akarunk keseredni. Néha úgy döntünk, hogy lázadni akarunk. Pedig te jó vagy, te mindent jóra fordítasz. És én kérlek, Uram, hogy tegyél bennünket olyan emberekké, akik képesek olyanok lenni, mint József, akik képesek hinni és hűségesek maradni, akik képesek meglátni azokat a jó cselekedeteket, amiket te elénk helyeztél. Tök mindegy, hogy hol van az életünk, Uram. Bárhova is jusson az életünk, bármi olyan dolgok történjenek velünk, amikre azt mondanánk, hogy miért történnek. Segíts, drága Istenünk! Dicsőség neked, Jézus! Köszönjük, hogy velünk vagy! Szeretünk téged, Uram, Jézus nevében. Amen. Folytatni fogjuk a dicsőítést, és ahogy dicsőítünk, lesznek itt elől emberek. Itt lesz az Olivér, a Szilárd, az András, pár lány, az Erika, Hajni, másik Erika, Kata is talán. Szóval mind lányok, fiúk is lesznek elől. Szeretnél imád kérni, ahogy dicsőítünk, gyere előre, szívesen imádkoznak értetek. A Biblia azt mondja, hogy ha valaki beteg, az kérje meg a gyülekezetnek a vezetőit, hogy kenjék meg olajjal, és imádkozzanak érte. És a hitből fakadó imádság az meggyógyítja a szenvedőt. Szóval gyertek, kérjetek imát, higgyetek Isten gyógyításába, higgyetek abba, hogy ő megváltoztat dolgokat. Higgyetek abba, hogy erőt ad, hogy helyreállít, hogy feltölt benneteket. Ez egy nagyszerű lehetőség. Gyertek, kérjetek imát, és ahogy folytatjuk a dicsőítést, dicsőítsetek úgy, ahogy a szíveteken van, fennállva, letérdelve, ülve, ahogy akarjátok.